Köszöntöm az Inforádió hallgatóit. A stúdióban Pesteris Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferense. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Informális uniós csúcstalálkozót tartottak szerdán Koppenhágában, és ugye számos európai vezető csütörtökön is értekezik. Tulajdonképpen mi volt ennek a szerdai informális csúcsnak az apropója, a fő lényege?
A legfontosabb esemény ebben a két napban, én úgy gondolom, hogy az Európai Politikai Közösség csütörtöki találkozója. Ezt fél évente rendezik meg, egyszer egy uniós, egyszer egy nem uniós országban. Amikor uniós tagország fővárosában rendezik meg, akkor hagyományosan, ha lehet így mondani, 2022 óta beszélhetünk erről a kormányközi fórumról, akkor a mindenkori soros elnökséget betöltő ország fővárosában rendezik, ez éppen Dánia, illetve Koppenhága, és ehhez mindig kapcsolódik egy informális európai tanácsülés is. Sokszor előfordul, hogy az Európai Politikai Közösség után rendezik ezt, most azt láthattuk, hogy előtte.
Melyek voltak a legfontosabb témák?
Két nagyobb témakör volt, egyrészt a biztonság és védelem politikai együttműködés továbbfejlesztése, a másik pedig Ukrajna ügye. Itt két résztémát emelnék ki, egyik Ukrajna támogatása, abban talán nem is volt kérdés, hogy folytassák-e, inkább abban, hogy hogyan, a másik pedig Ukrajna csatlakozásának ügye. Itt António Costa körbejárta a legtöbb uniós tagország vezetőjét, és próbál támogatókat keresni ahhoz az ötletéhez, hogy döntsenek arról, hogy elegendő legyen a minősített többség az egyhangúság helyett ahhoz, hogy meg lehessen kezdeni hivatalosan Ukrajnával a csatlakozási tárgyalásokat.
Ugye ennek a fő blokkolója Magyarország volt. Hogyan alakult ez az elmúlt 24-36 órában?
Ez egy nagyon érdekes kérdés több szempontból is. Ha azt nézzük, akkor egyrészt azt láthattuk, hogy a szerdai ülés a tervezetnél két órával tovább tartott. Mégis azonban Ukrajnáról mindössze egy órát tárgyaltak, a legnagyobb részét így a vitának a biztonság és védelem politikai együttműködés tette ki. Konkrét döntések nem születtek. Ez önmagában nem teljesen meglepő, hiszen, ahogy mondtam, ez egy informális uniós csúcs volt, és lehetett tudni, hogy tényleg a kötetlen beszélgetésén lesz és vitája a főszerep, és majd az október 23-án, 24-én megrendezésre kerülő rendes, hivatalos európai tanácsülésen visszatérnek ezekre a kérdésekre. Ugyanakkor azért az megszokott egy ilyen informális csúcson is, hogy nyilatkozatot adnak ki a politikai vezetők. Itt már, ahogy elkezdődött a tárgyalás, lehetett tudni, hogy ilyen nyilatkozatra nem igazán lehet számítani. Nem is történt ilyen közös dokumentum elfogadása, csak az Európai Tanács elnöke foglalta össze az eredményeket, és itt most azért haboztam, mert konkrét kézzelfogható részeredményről sem lehet még beszélni, tehát így Ukrajna ügyéről sem. Azt lehetett hallani, hogy Magyarország volt az egyetlen uniós tagország, aki felszólalt ezzel az ötlet ellen. Nyilván nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt ezen a tárgyaláson, hiszen titkos, zárt ajtók mögött zajló tárgyalásról van szó. Én ezt el tudom képzelni, viszont, hogy Magyarország volt az egyetlen, aki felemelte a hangját a döntés ellen.
Ugye Robert Fico nem is volt ott, tehát a szlovák kormányfő ilyen szempontból nem is tudott a vitában vagy a beszélgetésbe csatlakozni. Ennek mekkora jelentősége lehetett?
Én azt gondolom, hogy más kérdésekben lehetett jelentősége, hogy Szlovákia nem képviseltette magát a legfőbb szinten. Például, ha a drónfal kérdésében nem is itt a legutolsó pillanatban Magyarország és Szlovákia csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, de Ukrajna anyagi támogatása befagyasztott orosz vagyomból, ott éppen ez a két ország az Belgiummal kiegészülve, akik nem értenek ezzel egyet. De ugyanakkor annyira nagy jelentősége mégsem volt, hiszen, ahogy mondtam, várható volt, hogy konkrét döntések nem születnek, hanem majd október végére halasztják. A másik szempont viszont, ami érdekes, én úgy gondolom itt Ukrajna csatlakozásának az ügyében, illetve hogy hogyan lehessen megkezdeni a tárgyalásokat, az az, hogy ez egy politikai akarat, jogilag ilyen döntést nem hozhatnak az állami és kormányfők, akár Ukrajna, akár a Moldovai Köztársaság, akár bármely más tagország csatlakozásával kapcsolatban.
Magyarország helyzete, álláspontja változott-e bármennyit is az eddigi beszámolók alapján?
Az ukrán csatlakozás kérdésében nem változott. Ugye kezdetektől fogva a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy egyrészt amíg Ukrajna háborúban áll, addig nincs is miről beszélni, másrészt pedig valóban meg kell tennie azokat a szükséges lépéseket Ukrajnának, amik ahhoz kellenek, hogy uniós taggá tudjon válni. És hát az unió intézményrendszerének is, és kicsit a gazdasági társadalmi rendszerének is jól fel kell készülni, hogy egy ekkora országot be tudjon fogadni, ami hatalmas mezőgazdasággal rendelkezik, nagy tömegű munkaerővel rendelkezik, illetve hát a gazdasági fejlettségét vagy fejlődését, ha nézzük Ukrajnának, akkor azért arra lehet számítani, hogy jelentős mértékű uniós forrást kellene számára biztosítani, itt a felzárkóztatási forrásokra gondolok, hogy közelítsen az uniós átlaghoz.
Ukrajna már a háború előtt is Európa egyik legszegényebb országa volt. Most milyen állapotban van? Megbecsülhető-e az, hogy ha a gazdasági fejlettséget tekintjük, akkor egyáltalán milyen messze van a feltételektől, illetve a megfelelő szinttől?
Ez egy nagyon nehéz kérdés kívülről nézni. Amit én látok, hogy a háború nem segített, sőt inkább rontott ezen a helyzeten.
Infrastruktúrálisan egészen biztosan.
Így van. Azt kommunikálja az ukrán vezetés, hogy a legfontosabb reformokat már megtették, vagy elkezdték megtenni, de itt gondolhatunk olyan szabályozásbeli kérdésekre is, mint például a génmódosított termékek kérdése. Európai Unióban tiltott, Ukrajnában nem, ezt is ki kellene vezetni. Tehát én úgy gondolom, hogy még kell bőven dolgozni Ukrajnának valamennyi kérdésben. Nyilván, hogyha elkezdődnének a tárgyalások, akkor sokkal nagyobb hangsúlyt tudna ő is fektetni rá. Persze, ugye itt a háború ügye, nem tartom én sem szerencsésnek, hogy egy háborúban álló országgal kezdeni meg az Unió, hiszen egyszerűen nem tud olyan nagy figyelmet összpontosítani az egyes klaszterekre, fejezetekre, mert más érthető okokból jobban elvonja a vezetés és az állampolgárok figyelmét.
Ha egyáltalán majd megindulhat a csatlakozási folyamat, milyen időtávlatban valósulhat meg a belépés?
Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy a 2030-ra Ukrajna és a Moldovai Köztársaság, mert most jelenleg egybe kötötték ennek a két országnak a csatlakozását, tehát 2030-ra mindketten az unió tagjává válnának. Ez egy nagyon gyors csatlakozás lenne, hiszen ha például megnézzük a Nyugat-Balkán országait, akkor azt láthatjuk, hogy lassan 2 évtizede várnak arra, hogy uniós taggá váljanak, és persze lehet azt mondani, hogy a szükséges reformokat nem hajtották végre, de az ő esetükben úgy, hogy beszélhetünk olyan tagállami ellenállásról, akár Horvátország esetében, vagy Szerbiával kapcsolatban, Bulgária esetében, Észak-Macedóniával kapcsolatban, tehát hogy ilyen politikai viták is nehezítik az ő csatlakozásukat. Meg lennék lepve, hogyha Ukrajna és Moldova tényleg ilyen hamar tudna csatlakozni az Unióhoz. Én nem tartom ezt a 2030-at reálisnak. Nem merek jósolni, de azt mondanám, hogy mindenképp a háborúnak be kell fejeződni, és onnantól kezdve számolhatjuk azt, hogy hány évre lesz szükség ahhoz, hogy taggá válhassanak.
Hogyha a jelenlegi helyzetet nézzük, milyen előnyei lehetnének az uniós csatlakozásának Ukrajnának, illetve milyen hátrányai? Most mit látunk ebből?
Az egyik az a gazdasági előnye, úgyhogy mondtam, rengeteg uniós forrást kapnának felzárkóztatásra, mezőgazdaságban uniós forrást, így közös agrárpolitika keretében, akkor a kohéziós forrás, vagy felzárkóztatás kapcsán. Rengeteg lehetőség megnyílna a szabad mozgásra, munkavállalók szabad elhelyezkedése más uniós tagországokban, illetve ők is tudnának hívni a saját magukhoz uniós munkavállalókat sokkal könnyebben, mint most. Itt van az Erasmus program, nagyon kedvelt az uniós állampolgárok körében, a hallgatók körében. Ez a lehetőség is még inkább megnyílna Ukrajna számára. Én ezeket emelném ki, mint a legfontosabb előnyeit, illetve hát ott lenne a tárgyalóasztalnál, mind az Európai Parlamentben, mind pedig a tanácsban, Európai Tanácsban, amikor Európa jövőjéről döntenek. Nyilván itt a biztonság és védelempolitikai szempontból is most különösen azt mondom, hogy sokat profitálhatna ukrajnai uniós tagságból, mert azt látjuk, hogy az unióban egyre inkább egyre hangsúlyosabb az a folyamat, hogy saját magát meg tudja védeni az unió. Itt is egy 2030-as céldátum van, hogy szuverénné váljon, mikor a NATO-tól nem is teljesen függetlenné, de szuverénebb, mint most Európa ilyen szempontból, és Ukrajna ebből is profitálna. Gondoljunk itt a tervezett drónfalra. Elképzelhető, hogy akkor Ukrajna külső határa lenne az unió külső határa is, tehát ő ezt is élvezné. Úgyhogy igazából számtalan előnyt még fel lehetne sorolni, de ezek szerintem a legfontosabbak.
Nézzük a hátrányokat az Európai Unió, illetve ha van, akkor Ukrajna szempontjából.
A hátrány, hát az egyik, ha már mondtam, hogy odaülnek a tárgyalóasztalhoz, ugye a hátrány az, hogy nem biztos, hogy saját érdekeiket mindig keresztül tudják vinni. Ugye most már a legtöbb kérdésben, szakpolitikai kérdésben minősített többségi döntéshozatal szükséges, tehát szembesülhetnek azzal, úgy, mint más tagországok is, hogy a céljaikat nem mindig, nem feltétlenül tudják elérni. Most, ha így gyorsan átgondolom, most jól látható, kézzel fogható hátrányt én nem tudnék mondani. Persze hozzá kell járulniuk a közösségi költségvetéshez, tehát anyagilag azért számukra ez kiadás, de én úgy gondolom, hogy nem válnának ettől nettó befizetők, és maradnának inkább úgymond nettó haszonélvezők. Inkább azt mondom, hogy itt az érdekérvényesítés kérdése az, amiben hátrányát szenvedhetik, de ha lehet így mondani, hiszen azért itt folyamatosan változnak az erőviszonyok, koalíciók, tehát azért ők is képesek lennének, csak nem minden esetben.
Az Európai Unió szempontjából melyek a veszélyei, melyek a legfőbb kihívásai egy esetlegesen megvalósulandó uniós tagságának?
Kicsit azt tudnám mondani, hogy Ukrajna számára előny, az unió számára különösen gazdaságpolitikai szempontból mindenképp egy kihívás lenne, rengeteg plusz forrásra van szükség, és ugye mondtam, hogy Ukrajna hozzájárulna a közösségi költségvetéshez, azonban többet kapna, mint amit befizetne, tehát valahonnan többletforrást kellene előteremteni az uniós költségvetésben, és ugye felmerül a kérdés, hogy a tagországok fizessenek ebbe többet. Erre nem igazán voltak hajlandóak akkor sem, amikor az Egyesült Királyság kilépett az unióból, és ezáltal csökkent a teljes költségvetés mérete, vagy pedig saját forrásokat kell növelni, vagy újabbakat találni, ami azon túl, hogy hogyan, miként, ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig, hogy az önállóbbá teszi az Európai Uniót, ha lehet így mondani, tehát egy mélyebb integrációt eredményez, ami pedig azért nem biztos, hogy tetszni fog minden tagállamnak, mert vannak olyanok, akik a mostani állapotot őriznek meg, vagy éppen még a nemzeteknek annának több hatáskört.
Az látszik egyébként, hogy akár mondjuk az uniós állampolgárokat tekintve mekkora a támogatottsága a lehetséges ukrán csatlakozásnak, illetve hogy a tagállamok között hol húzódnak a törésvonalak, kinek mi az érdeke?
Ha így az uniós állampolgárság egészének véleményét nézzük, akkor azt mondom, hogy összességében a többség támogatja, hogy Ukrajna taggá váljon. Nem biztos, hogy felmérték pro és kontra érveket, ezért úgy gondolom, hogy most politikai érvek is szerepet játszanak, sőt elég komoly szerepet játszanak. A tagországok esetében itt most valóban azt lehet látni, hogy Magyarország áll szemben 26 tagországgal.
De ez ennyire egyértelmű a gyakorlatban is?
Most én azt mondom, hogy igen. És azért mondom, hogy most, mert most még nincsen tétje annak, hogy ki mit mond. Ha csak azt nézzük, hogy Ukrajnával és Moldovával megkezdenék-e a csatlakozási tárgyalásokat, akkor azt mondanám, hogy az 26 tagország azt mondaná, hogy igen, mi Magyarország nem. De ezt azért mondhatják most ilyen könnyen, mert nem ott vagyunk a végén, hogy akkor igen, Ukrajna rövid időn belül ténylegesen tagjává válik az uniónak. Tehát én úgy gondolom, hogy akár mondjuk a franciákat emelném ki, persze, hogy meglátjuk, milyen politikai vezetése lesz akkor, de ők hagyományosan kicsit szkeptikusabbak a bővítéssel kapcsolatban. A hollandokra is jellemző ez, persze függ a politikai vezetéstől. Tehát amikor meg tényleg ott leszünk, hogy ez valósággá válhat, akkor én azt gondolom, hogy Magyarország, ha fenntartja a véleményét, még nem fog egyedül maradni.
Ugye a mezőgazdaság területén van talán az egyik legtöbb kihívás, számos más problémát is elővehetnénk, de sokan azt mondják, hogy Ukrajna belépése az Európai Unióba egy olyan óriási mezőgazdasági sok lenne, hogy a termelőknek teljesen át kellene a rendszerüket, valószínűleg az egész uniós rendszert is alakítani.
Így van, és ugye éppen Franciaországot említettem, az egyik legnagyobb haszonélvezője a közös agrárpolitikának, éppen ezért sem fogja minden áron vagy azt támogatni, hogy Ukrajna lehető leghamarabb, tényleg akár egy olyan kis apró vélemény nélkül, hogy nem tett meg mindent Ukrajna, hogy teljes mértékben átvegye az uniós jogszabályokat, a saját országát felkészítse arra, hogy uniós tag legyen, tehát hogy minden feltétel nélkül tudná Franciaország támogatni. És igen, valóban, ahogy majd egyébként, ha egyszer elkezdődnek a csatlakozási tárgyalások, akkor ezeket részleteiben és mélységében meg fogják nézni uniós szintről is, és akkor ott kiderülhetnek olyan problémák is, vagy amikről esetleg most még nem tudunk, vagy a már igen mezőgazdaság, de a kohéziós forrásokat is lehetne említeni, amikkel szembesülnek, és lehet, hogy akkor valóban azt mondják többen is, hogy most még ne.
Ha Magyarország kitart az álláspontja mellett, akkor milyen mozgástere van a jelenlegi helyzetben? Mert az látszik azért, hogy a jelenlegi uniós vezetéstől nagy a nyomás.
Igen, és folyamatosan gondolkoznak azon, hogy hogyan lehetne az egyhangú szavazást megszüntetni ebben a kérdésben, leginkább és talán más kérdésekben is. Itt számtalan ötlet felmerült már, akár a hetes cikkely szerinti eljárás elnézést. Itt egyébként Magyarországgal és Szlovákiával szemben is gondolták ezt végigvezetni azért, hogy ne tudjuk kölcsönösen megvédeni egymást a szlovákokkal a legvégén, a szavazáskor, és akkor mindkét országnak elveszik így a szavazati jogát. Ez egy nagyon hosszú folyamat ez is, most még nagyon az elején tartunk. Az úgynevezett első szakasznában itt még nem is az a valós veszély a végén, hogy elveszik a szavazati jogot, hanem csak megállapítják, hogy megsértettük esetleg az uniós alapértékeket. Tehát ez egy nagyon messzire vívő eljárás és hosszú távon nyújtana csak eredményt. Itt a másik lehetőség, amit António Costa szeretett volna most elérni, de ahogy mondtam, erre jogilag nincsen lehetőség. Bár nem vagyok jogász, de nagyon alaposan megnéztem az uniós szerződéseket, és egyszerűen nem látom azt a kiskaput, amit ki tudnának használni. Tehát Magyarországnak most viszonylag egyszerű dolga van. Egyszerűen nemet kell mondani, mert ez egy egyhangú döntéshozatal igényel, a csatlakozás megkezdése, majd a befejezés is. És amíg mi nemet mondunk, addig nem tudnak mit csinálni. Persze, ha azt nézzük, hogy nem a szavazati jogunkat felfüggeszteni, vagy valahogy minősített többségé átalakítani ezt a döntést, akkor is vannak olyan eszközök, amivel rábírhatják majd konkrétan Magyarországot, vagy éppen a vonakodó államot, hogy válasza vagy a konstruktív tartózkodás intézményét, emlékezzünk vissza 2023. decemberében, így dönthetett úgy az Európai Tanács arról, hogy Ukrajnával megkezdődhetnek majd a csatlakozási tárgyalások.
Ugye Orbán Viktor kivonult akkor a teremből.
Igen, ez egy formája, de ugye ott van a másik fele, hogy valamit adni kell annak a tagországnak, akit szeretnék, hogyha megváltoztatná a véleményét. Persze, mindig lehet ilyen úgynevezett megállapodás csomagokat kötni, valamit kap cserébe az ország. Most viszont azért azt látom, hogy ez egy olyan fontos kérdés a magyar kormány számára, hogy én nem látom azt, hogy bármit tudna az Európai Unió jelenleg ajánlani nekünk, hogy megváltoztassuk a véleményünket.
Mennyire valószínű az, hogy a témát mondjuk nem forszírozzák a magyar országgyűlési választásig, tehát jövő áprilisig?
Az nagyon közel van, és olyan szempontból, hogy néhány hónap választ el minket már csak tűrés, ez az Unióban pedig még rövidebb időszaknak tűnik, illetve annak számít, hiszen nagyon lassan haladnak a dolgok. Októberben lesz még egy rendes Európai Tanácsülés, lesz még valószínűleg egy decemberben, és utána már csak egy ilyen formális Európai Tanácsülésre, már csak a Magyarországgyűlési választások után kerülhet sor.
Tervezetten,
így van, ilyen informális vagy rendkívüli csúcstalálkozók persze előfordulhatnak. Tehát én nem hiszem, normális esetben sem hiszem, hogy tényleg konkrét döntés születik ebben a kérdésben a választásokig. Azért mondom ezt, és itt most nem az, hogy szándékosan megvárják a választási eredményt, hanem ha megnézzük azt, hogy a háttérben, vagy halkan az egyes tagországoknak milyen véleményük van azzal kapcsolatban, hogy változtassanak a döntéshozatali szabályokon most ebben a bővítés kérdésében, akkor azért azt lehet látni, hogy például Ciprus, illetve Görögország Törökországgal kapcsolatban ragaszkodik az ő esetleges vétójához, Bulgária, Észak-Macedónia ügyével kapcsolatban, Horvátország, Szerbia esetében szeretné ezt megőrizni. Tehát itt azt láthatják, hogy rájuk is hatással lehet, és emiatt én úgy gondolom, hogy egy elhúzódó folyamatra kell itt számítani. Ez az egyik, a másik pedig persze megvárják a választási eredményeket. Tehát akár direkten, akár indirekten, ez is ott van a fejekben.
Ugye most viszonylag távol van Ukrajna kérdésében Lengyelország és Magyarország álláspontja. Hogy alakulhatott ez ki így?
Történelmi okokat említenék. Ugye hagyományosan Lengyelország egy sokkal határozottabb és sokkal élesebben szembenálló álláspontot képvisel Oroszországgal kapcsolatban. És leginkább ott az orosz-ukrán háború kitörése nyomán kezdett megromlani a két fél viszonya. Egyszerűen másképp állunk mi az Oroszországgal való együttműködéshez, és másképp állnak a lengyelek.
És már a viszony megromlása az előző kormány alatt megkezdődött, még ha nem is olyan súlyos helyzet volt.
Így van, a Jog és Igazságosság pártja, tehát konzervatív párt volt hatalmon, akik egyébként hagyományosan jó kapcsolatot ápoltak a magyar kormányon, nagyon sok tekintetben az Európai Unió jövőjét érintően egy véleményen voltak. Ez egy olyan kérdés volt, amiben Lengyelország sem, és Magyarország sem tudott enyhülni, illetve közeledtek egymáshoz. Nyilván Lengyelországnak az Amerikai Egyesült Államok felé is egy másfajta viszonya van, hogy történelmi okok miatt, mint nekünk. Úgyhogy én ezt mondanám, hogy itt kezdődött, és emiatt feszült most leginkább a két ország viszonya.
És most, hogy a két kormány gyakorlatilag ellentétes platformon van, és a személyes kapcsolatok is meglehetősen feszültek, gondolom, hogy ezért is minél távolabbi az álláspont.
Igen, mondhatjuk azt, hogy Donald Tusk és a politikája más irányvonalat képvisel, és más céljai vannak az Unióban, főleg, mint a magyar kormánynak. Ugyanakkor egyes szakpolitikák mentén most is van együttműködés, és például a migrációs politika ügyében ott viszont egyértelműen azt lehet látni, hogy a két ország nagyon hasonló álláspontot, gyakorlatot képvisel. Mégsem lehet azt észrevenni a felszínen, hogy ez egy olyan pont lehetne, amiben közösen kiállnak, de ha a gyakorlatot nézzük, akkor a két kormány politikája nem is különbözik annyira egymástól.
Egyébként a V4-es együttműködés jelentősége változhat bármennyit is a választásokig?
Nehéz kérdés. Nem gondolom, hogy változnának a viszonyok. Illetve hát most megnézzük Csehországot, akkor ott választások lesznek, és a közvélemény kutatások alapján Babis pártja, illetve Babis nyerheti meg a választásokat, aki szintén egyébként a korábbi miniszterelnöksége idején, és egyébként most is, tehát hasonló értékeket, hasonló célokat val, mint a magyar kormány. Tehát ha ő hatalomra kerül, akkor a cseh, szlovák, illetve magyar hármas szorosabban együtt tud működni. Ott akkor a lengyelek lesznek azok, akik kicsit kilógnak ebből a sorból.
Bár ez nehéz helyzet, hiszen Lengyelország lakossága meghaladja jóval a három másik országét együttvéve.
Így van, Lengyelország nagy ország, az nem csak a V4-eken belül, hanem magában az Európai Unióban is nagy ország, és azt lehet látni, hogy az Unióban rendkívül örültek annak, hogy Donald Tusk került hatalomra. Gondoljunk arra, hogy a jogállamisági eljárás megszüntették Lengyelországgal szemben, ők megkapták a nekik járó forrásokat, és partnerként tekintenek Lengyelországra a legfontosabb döntésekben a többi nagy tagország is. Örülnek, hogy Kelet-Közép-Európából van egy szövetségesük. Tehát nem olyan egyszerű ez a történet, hogy Lengyelországot akkor elszigetelik a V4-eken belül, de az biztos, hogy a három kisebb ország közösen nyomást tud gyakorolni, és erősebb befolyása lehet a V4-eken belül is, ha közös álláspontot alakítanak ki, és egyébként az Európai Unió egészén belül is.
Több mint 3,5 éve tart a háború Ukrajnában, és ugye az Európai Unió gyakorlatilag az elmúlt időszakban is, legalábbis a bizottsági vezetők és a tagállamok többsége biztosította Ukrajnát a támogatásáról. Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentett egy 4 milliárd eurós újabb hitelt Ukrajnának, amelyet Ukrajna elsősorban drónfejlesztésre, gyártásra fordíthat. Hogyan néz ki az uniós vezetők álláspontja jelenleg, és meddig mehetnek el akár támogatásokkal?
Szerdai uniós csúcsnak ez is az egyik fő napirendi pontja volt és kérdése. Itt az említett hitel kereten kívül a legnagyobb kérdés az volt, hogy hogyan lehetne további anyagi támogatást nyújtani Ukrajnának. Ugye eddig is hatalmas mennyiségű pénzt adott az Európai Unió, illetve az egyes tagállamok Ukrajnának. Valamilyen más forrás bevonásán is gondolkoztak, és az Európai Bizottság javaslata az volt, hogy a befagyasztott orosz vagyont adják át Ukrajnának.
Erre mondta a Kreml, hogy ez nettó lopás.
Igen, és valóban, tehát nemzetközi jogba ütközik, hogyha egyszerűen csak elveszik egy más ország pénzét, tehát valamilyen új megoldásban kellett gondolkozni, és a bizottság most legújabb javaslata az, hogy egy úgynevezett jóvátételi kölcsön formájában adják ezt a mintegy 140 milliárd eurót oda Ukrajnának. Ez nem a teljes befagyasztott orosz vagyon egyébként, ennél több van, ha minden igaz itt Európában, de most 140 milliárd euróról gondolkoznak.
És ennek a nagy része Belgiumban van.
Így van, ami fontos lesz, hogy melyik ország milyen álláspontot képvisel ebben a kérdésben. Magyarország és Szlovákia határozottan elítéli ezt, és nem támogatja, és éppen azért, mert Belgiumban van ennek a pénznek a nagy része, Belgium sem támogatja jelenleg, bár a belga kormányfő megengedőbb álláspontot képvisel, mint a magyar és a szlovák vezető, mert azt nyilatkozta legutóbb, hogyha találnak olyan megoldást, ami jogilag garanciákat nyújt, hogy visszajön az a pénz, és mindenféle szempontból ez biztosítva lesz, akkor végül is hajlandó támogatni ezt az ötletet.
Tehát egy egységes uniós garanciára lenne szükség?
Igen, az, hogy ez milyen formában valósulhatna meg, azt sem én, sem pedig még ők nem tudják nagy valószínűséggel, mert itt az elképzelés szerint Ukrajnának ezt kölcsönadnák. És majd, amikor véget ér a háború, akkor Oroszország jóvátételt fizetne Ukrajnának, és Ukrajna abból a jóvátételből adná vissza az uniónak és ezáltal az eredeti tulajdonosának ezt a 140 milliárd eurót. Csak hát itt ugye kérdés, hogy Oroszország például fog-e fizetni Ukrajnának jóvátételt, mi történik, hogyha nem. Nem tudom, hogy milyen olyan garanciát lehetne erre kitalálni, ami megnyugtatná a belgákat, és nem például egy újabb hitelfelvételt jelentene az Európai Unió számára. Úgyhogy ez egy nyitott kérdés, nem sikerült megállapodni ebben sem a szerdai csúcs találkozón. Amit itt még kiemelnék, az az, hogy ide egy hangú döntéshozatal szükséges, tehát valamennyi tagországot meg kellene győzniük. Ugyanakkor éppen Magyarország és Szlovákia miatt megy a gondolkodás azon, hogy hogyan lehetne olyan formában keresztül vinni ezt a döntést, hogy ne kelljen egyhangúság, hanem elegendő legyen csak a minősített többség.
A mostani 4 milliárd eurós kölcsön az honnan származhat?
Nagyon jó kérdés. Elképzelhető, hogy átcsoportosítják a közösségi költségvetésen belül a forrásokat. Persze erre is azért szűk mozgástér van, és uniós tagországok jóváhagyása is szükséges, és persze megint előkerülhet a közös hitelfelvétel ötlete. Gondoljunk itt az úgynevezett safe eszközre, amit még korábban fogadtak el. Érdekes volt annak az elfogadása is, mert a bizottság kihagyta az Európai Parlamentet a folyamatból egy jogi trükkel élve, és csak a tanácsnak kellett formálisan jóváhagynia ezt az eszközt. Ez egy közös hitelkeret, 150 milliárd eurós. Ez egyébként Ukrajnára is vonatkozik, tehát Ukrajna is tud ebből forrást igényelni, amit a saját védelmi kapacitásainak fejlesztésére, eszközbeszerzésre tud fordítani.
Milyen további témák, területek vetődtek még fel. Ugye azért a versenyképesség mindig kulcsfontosságú kérdés az Európai Unió különféle fórumain.
Igen, itt inkább a hiánya volt érdekes. Németország szerette volna, hogyha a versenyképesség kérdését napirendre tűzik, és így Németország az Európai Unió egyik legbefolyásosabb tagországa, mégsem tűzték napirendre. Tehát hát hogyha teljes mértékben nem is, de egy kicsit meggyengítette Németország pozícióját a éppen aktuális viszonyokban, érdekes kérdés volt. Amiről még tárgyaltak, biztonság és védelempolitikai együttműködés. Egyrészt 2030-ra, ahogy említettem is, szeretnék, hogyha az Európai Unió szuverénebbé tudna válni ezen a területen, a safe eszköz egy eszköz erre, egy módszer erre. Illetve ami még komoly vitákat kiváltott, az az úgynevezett keleti drónfal, illetve annak létrehozása. Az elmúlt hetekben emlékezzünk vissza, hogy Románia, Lengyelország és Dánia légterét is megsértette orosz drón, és emiatt gondolták azt, hogy a tagországok és a bizottság is, hogy létre kellene hozni az Európai Unió keleti határán egy úgynevezett drónfalat, ami a drónok észlelésére és megsemmisítésére lenne a legalkalmasabb, illetve azt a célt szolgálná. Az Európai Bizottság javaslata szerint ez egy közös uniós program kezdeményezés lenne, uniós forrásból valósulna meg ennek a létrehozatala.
Ugye Magyarország ebben sem lelkes.
Nem, Szlovákiával együtt megint csak, de az utolsó, szinte utolsó pillanatban mégiscsak csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, szóval itt e tekintetben azt mondanám, hogy nincsen vita most a tagországok között, hogy legyen-e ilyen drónfal. Vita azzal kapcsolatban van, hogy uniós költségvetésből legyen, vagy sem. Ugye ez is hatalmas összeg. Az Európai Bizottság közösségi forrásból szeretné megvalósítani, ezzel saját maga befolyását, hatalmát is növelve. A kelet-európai országok, akik az unió külső határain fekszenek, ennek örülnek, hogy közösségi költségvetésből valósulna meg. Ugyanakkor Németország és Franciaország pedig azt, vagy azon az állásponton van, hogy ne közösségi költségvetésből valósulj meg, elsősorban az ő pénzükből, hanem ez mindenkinek a saját nemzeti hatásköre ügye legyen, hogy csinálnak-e ilyen drónfalat vagy sem. Így nézett ki a törésvonal a csúcsot megelőzően, ugyanakkor a találkozón a dél-európai országok is kifejezték igényüket, hogy ők is szeretnének egy ilyen védelmet kapni, és közösségi költségvetésből. Tehát itt azt mondom, hogy három frontos vita van, ugye ez még több pénz jelent, hogyha a déli határon is lenne egy ilyen, vagy valamilyen hasonló jellegű megoldás, amihez a németek és a franciák még kevésbé járulnának hozzá, hogy közösségi költségvetésből valósulja meg. Tehát e tekintetben sem sikerült most közös nevezőre jutniuk. Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy október végi ülésen úgy fognak kijönni majd a végén a teremből a politikusok, hogy mindenben meg tudtak egyezni.
Erre még visszatérünk, de beszéljünk arról is, hogy tulajdonképpen a dán kormányfő arról beszélt, hogy hibrid háború zajlik Európában. Az látszik, hogy összességében az európai vezetők a mostani típusú háború folytatódására, vagy egy még közvetlenebb konfrontációra készülnek?
Egyrészt úgy saját magunk, vagy az Európai Unió saját magának biztonságát meg szeretné erősíteni. Képesek legyünk megvédni saját magunkat, ez az egyik. Ugyanakkor a másik felem ott van, hogy Ukrajnának még több, nem csak anyagi, de katonai segítséget is szeretnénk adni, ami ugye az Európai Uniós tagországok forrásaiból megy el. Én azt látom, hogy inkább a többség a mostani háború folytatását várja, vagy nem várja, ez egy rossz szó, arra számít. Azért mondom, hogy a többség, mert itt felmerült a kérdés a drónok kapcsán, hogy le lehet lőni őket. Mi történik, hogyha lelőjük őket? Nehéz kérdés, és éppen azok az országok, akik amellett vannak, hogy mindent megtegyünk azért, hogy ne eszkalálódjon ez a háborújuk, azon az állásponton vannak, hogy higgadtan ezt át kell gondolni, mérlegelni kell, hogy milyen következményekkel jár.
De hát közben egyre magyar... több a provokáció, és egyre több az ilyen légtérsértés az elmúlt hetekben.
Igen, és ugye magyar miniszterelnök is azt mondta, hogy le fogjuk lőni, ha ide jön egy idegen drón. Mégis azért azt látom a gyakorlatból is, és ezt várom, hogy ezt nagyobb óvatossággal kezelik, mint bármi más frontot, vagy a háborúnak kimenetelét, vagy zajlódását. Nem merik, nem akarják valójában, én úgy gondolom azt, hogy itt a saját hibánkból olyan fordulatot vegyen ez a háború, amit egyébként senki nem szeretne.
Említette, hogy azzal, hogy a versenyképesség nem igazán került előtérbe most az informális uniós csúcson, valamelyest meggyengültek a németek, és hát mégiscsak az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen is német, tehát eleve elég sok támadás éri ugye az energiaiparban, az ipari szereplők is rendszeresen megfogalmazzák, hogy hogyan kellene versenyképesebbé tenni az uniónak a gazdaságát, iparát, és ráadásul az Európai Parlamentben a Patrióták frakciója is azon dolgozik, hogy távozzon a posztjáról. Ugye a jövő héten lesznek ebben fejlemények, hétfőn lehet vita az Európai Parlamentben ebben a témában. Mit érhet el a Patrióták EP képviselőcsoportja?
A legutóbbi bizalmatlansági szavazás nem von der Leyen, hanem az egész bizottság ellen, mert ez fontos tudni, hogy csak von der Leyen nem lehet így ilyen formában lemondatni. Nyáron volt. Nem sikerült. Nem is volt várható, hogy ez egy sikeres indítvány lesz. Mégis azért a felszínre hozta azt, hogy milyen ellentétek vannak akár az Európai Parlamenten belül, akár a von der Leyen és egyes tagországok között. Most valóban von der Leyen az Európai Unió állapotáról szóló beszéde után, amikor is egyébként von der Leyen arról beszélt, hogy egységet kell létrehozni Európán kívül és Európán belül is, ezután két frakció is, a Patrióták Európáért és a baloldal, tehát a tényleg radikális baloldali pártok is bejelentették, hogy egy újabb bizalmatlansági szavazást kezdeményeznek von der Leyen és a bizottság ellen. Nagy valószínűséggel megint csak egy sikertelen indítvány lesz ez a patrióták részéről, már csak azért is, mert a legnagyobb frakciók, a néppárt, a liberálisok és a szociáldemokraták, most a liberálisoknál azért vagyok bizonytalan, mert itt nem feltétlenül a számukat kell nézni, hanem hogy ki kivel működik együtt a szavazásokkor, és talán ez a három frakció az, aki hagyományosan együtt működik, és adják az Európai Parlamentben a számbeli többséget. Ők jelezték azt, hogy támogatni fogják von der Leyent, ráadásul elméletben feltételek nélkül, ugye itt nyáron azt láthattuk, hogy egyrészt az, hogy megosztottak voltak ezek a frakciók, nem csak kommunikációban, de a szavazás során is, másrészt pedig feltételt támasztottak azért cserébe, hogy ők támogassák von der Leyent, nem azért, hogy ne szavazzanak ellene, hanem hogy egyetem ott legyenek és szavazzanak von der Leyen mellett. Most elméletben feltétel nélkül fognak mellette szavazni, de ettől függetlenül is én azt mondom, hogy azt gondolom, hogy nem lesz sikeres. Ha megnézzük a szabályok szerint, az abszolút többségnek, tehát az európai parlamenti képviselők többségének, ugye 720 főről beszélünk, az abszolút többségnek szavaznia kell, tehát jelen kell lenni, és azon a szavazókon belül a kétharmaduknak kell támogatnia az indítványt, tehát hogy a bizottság ellen kell, hogy szavazzanak.
Hát, hogyha a matek nem nagyon jöhet ki, akkor mi lehet a célja, mi lehet a szándéka a patrióták képviselőcsoportjának azzal, hogy állandó nyomás alatt tartják von der Leyent?
Egyrészt egy figyelemfelkeltés, akár a választópolgárok, vagy hát egyrészt a választópolgárok irányába egészen biztosan, másrészt pedig von der Leyen irányába is. Azért azt látni, hogy a nagy frakciók sem elégedettek, sőt a liberálisok nyitva hagyják a lehetőséget azzal kapcsolatban, hogy egy majdani bizalmatlansági szavazáson a bizottság ellen szavaznak, tehát itt igazából nehéz helyzetbe hozzák a patrióták a többi frakciót is, mert valamilyen véleményt kell adniuk, akkor von der Leyen-től kérni kell valamit, tehát von der Leyen megint csak gyengül, úgyhogy több felé van politikai jelentősége ennek a kezdeményezésnek. Ugyanakkor ez pedig azzal jár, hogy az Európai Unióban a működés egy picit lelassul, hiszen a figyelem másra irányul, és ez az ok, még egy ok, ami miatt úgy gondolom, hogy nem csak ez, de akár egy jövőbeni, még egy újabb bizalmatlansági indítvány is sikertelen lenne, mert egyszerűen nem engedhetik meg a legnagyobb frakciók azt, hogy a mostani környezetben leálljon az unió működése, hiszen akkor a bizottság megválasztásának az egész folyamata előről indul, és ugye láthattuk tavaly, hogy ez több hónapot vesz igénybe, és most egyszerűen ezt nem tudják megengedni.
Tehát tovább gyengülne az Európai Unió egész intézményrendszere.
Hát így van, a működése szinte leállna, sokkal kevesebb döntést tudna hozni, sokkal hosszabb idő alatt. Ezt senki nem akarja most, amikor éppen arról beszélnek, hogy minél gyorsabban kell döntéseket hozni, minél hatékonyabban kell működni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a patriótáknak, hát ha nem is azt mondom, hogy nem a célja, de ők sem hittek abban, hogy ezt sikeresen végig tudják vinni, hanem tényleg azt megmutatni, hogy itt problémák vannak, hatni a választópolgárokra, von der Leyen tovább gyengíteni, és a nagy frakciókat pedig valamilyen állásfoglalásra kényszeríteni.
Összességében mekkora lehet a véleménykülönbség az uniós állam és kormányfők, illetve az Európai Parlament között? Akár ebben a kérdésben.
Az Európai Parlament most jobban megosztott. Amit láthattunk a tavalyi választásokat követően, hogy jelentősen megnőtt azoknak a képviselőknek a száma, akik elégedetlenek a mostani irányvonalával az Európai Uniónak. Az uniós állam és kormányfők többsége viszont a mostani irányvonalat támogatja, tehát ők egységesebbek, és tényleg egy-két ország az, aki nem ért egyet az adott döntésen, vagy döntéstől függően, az Európai Parlament megosztottabb.
Október 23-án és 24-én következik majd a hivatalos uniós csúcs. Mi minden mehet át ezen a csúcson? Mi érhető el maximálisan, mit lát?
Biztos, hogy több témakör fog napirendre kerülni, tehát nem csak ezek, amikről beszéltünk, de ha ezeknél maradunk, Ukrajna csatlakozásának kérdésében én úgy gondolom, hogy nem lesz előrelépés. Ebben szinte biztos vagyok. Ukrajna anyagi támogatásával kapcsolatban itt gondolok például a befagyasztott orosz vagyon kérdésére, ott látok esélyt arra, hogy valamilyen fajta előrelépés lesz, tehát sikerül meggyőzni Belgiumot, hogy támogassa ezt, mert valamilyen módon garanciát nyújtanak neki, megnyugtatják, erre látok lehetőséget. Mivel egyhangú döntéshozatal kell, és arra is ki kell még találni valamit, hogy hogy kerüljék ezt ki, végleges döntést itt sem várok egyébként, tehát az, hogy oké, akkor holnaptól utaljuk Ukrajnának ezt a 140 milliárd eurós kölcsönt, de hogy valamilyen irányban felszólítják az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki arra vonatkozóan javaslatot, hogy hogyan lehetne ezt a kérdést megoldani. A másik a drónfal, ugye, ott én azt valószínűsítem, hogy kellően homályosan az lesz megfogalmazva a következtetésekben, hogy igen, szükség van keleti drónfalra, szükség van a déli határok védelmének megerősítésére is. Már nem vagyok benne biztos, hogy a drónfal szerepelni fog itt a mondatban. És hogy dolgozniuk kell azon, hogy a megfelelő forrást azt honnan tudják biztosítani. Tehát a tekintetben, hogy ez közösségi forrásból történjen vagy sem, ebben nem lesz döntés, abban igen, szükség van ilyen keleti drónfalra.
Összességében az mennyire látszik, mikor kerülhet előtérbe, hogy Európa versenyképessége ne csökkenjen folyamatosan az Egyesült Államokhoz és Kínához képest?
Ez a kérdés folyamatosan napirenden szerepel a különböző találkozókon, megbeszéléseken. Úgy gondolom, hogy a versenyképesség ezen a rendes európai tanácsülésen elő fog kerülni, tehát ott egyszerűen két nap van rá, igaz Antonio Costa szeretné azt is minél rövidebbre zárni, de egyszerűen sokkal több mindenről tárgyalnak ilyenekor. Ez egy nagyon hosszú és nagyon összetett folyamat. Folyamatosan vannak kezdeményezések vagy kezdeményezés ötletek bemutatva a bizottság részéről, hogy hogyan lehetne az Európai Unió versenyképességét javítani. Most legutóbb például a bürokrácia csökkentése volt egy ilyen kezdeményezés, szerintem még hivatalosan nem is kezdeményezés, csak a bizottság jelezte, hogy van egy ilyen dokumentum.
Önmagában ez elég lehet?
Nem, természetesen nem. Pláne, hogy ez újabb bürokratikus köröket van maga után, már a bürokrácia csökkentés is. Szóval ez egy nagyon összetett dolog. Von der Leyen beszélt a lakhatási válság kezeléséről, a foglalkoztatottság növeléséről, a klímavédelemről, annak a klímapolitikai céloknak és mint mezőgazdaságban dolgozók érdekének összehangolásáról. Nagyon nehéz, és azt látom, hogy igazából nem látunk még nagyon konkrét kézzelfogható eredményt, pedig tényleg több éve beszélünk erről, hogy szükség van a versenyképesség növelésére.
Energetikailag nagyon nehéz helyzetben van az Európai Unió, hiszen például Kínában, de különösen az Egyesült Államokban az elektromos energia jóval olcsóbb, és ugye a földgáz esetében is ugyanez a helyzet, ott még nagyobb a különbség, tehát hogy eleve szinte egy csapda helyzetben van az Európai Unió.
Így van, és én nem azt mondom, hogy lehetetlen ezt megvalósítani, akár az energiafüggetlenséget, akár összességében a versenyképesség növelését, de hogy ezem az elkövetkezendő egy-két évben fog megtörténni, én azt abban biztos vagyok.
Donald Trump-al, az amerikai elnökkel, illetve az Egyesült Királysággal, ahol ugye most már mégiscsak munkáspárti kormány van jó ideje, hogyan alakulhat az Európai Unió viszonya a következő hetekben, hónapokban?
Az Egyesült Királysággal kapcsolatban most azt látjuk, hogy közel bizonyos politikai együttműködés megvalósul, biztonság és védelem politikai együttműködésben valóban nem kerülhető meg az Egyesült Királyság, és azt látni, hogy elindult egy olyan együttműködés, ami nem csak uniós, hanem bevonják az Egyesült Királyságot is, tehát unión túlmutató. De ezt látni egyébként az Erasmus szóval kapcsolatban, az Egyesült Királyság jelezte, hogy valamilyen formában hajlandó visszatérni ehhez a programhoz, tehát azt lehetne, hogy a két fél közeledik. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban már nehezebb a dolog, ott most több, tehát hogy mondjam, most inkább eltávolodtak a felek, én úgy gondolom Donald Trump hivatalba lépésével.
Még úgy is, hogy úgy tűnik, hogy azért Vlagyimir Putyinnal is gyengül a viszony, a jó kapcsolat?
Igen, még így is így gondolom. Már csak azért is, mert ha most megnézzük akár itt az energia ügyeket. Ugye Donald Trump azon a véleményen volt, hogy Magyarországnak is le kell válni az orosz gázról. Ez volt egy ponton. Itt egybe csengett azzal, amit az Európai Unió vezetése szeretett volna. Viszont néhány nappal később Trump már megengedőben nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy persze földrajz és egyéb okok miatt megérti, hogy számunkra nem olyan egyszerű ez a dolog.
Ahogy Szlovákiának sem.
Így van. Így van, és ez megint egy olyan pont, ahol az Európai Unió csalódhatott abban, hogy mégsem lesz partnere az Egyesült Államok, és Donald Trump. Tehát én vele azt mondanám, hogy döcögősebb lesz az együttműködés.
És ugye, továbbra is kiszámíthatatlan?
Igen. Igen.
Összességében lehet-e olyan fordulat, akár Ukrajna ügyében, amely teljesen felülírhatja ezt a mostani menetrendet? Tehát, hogy akár a magyar álláspontnak kellene változnia, nyilván erre most nagyon kicsi az esély, nem is úgy tűnik, vagy egyéb kérdés, amely kicsit elbillentheti a dolgokat bármilyen irányban, az uniós döntéshozatalban, az uniós intézmények szintjén. Lát-e ilyen tényezőt?
Hát az egyik a magyar álláspont megváltozása, ami talán legegyszerűbben úgymond megvalósítható, mert itt egy tényező múlik, akár ezért, akár azért. Az Európai Unió egésznek ez egy presztízs kérdés, és értékrendbeli kiállás Ukrajna mellett, politikai okai vannak annak, hogy kiállnak Ukrajna mellett. Én nem látom azt, hogy ez megváltozna. Akkor tud megváltozni, hogyha olyan vezetők kerülnek hatalomra az egyes tagországokban, akik hasonló álláspontot képviselnek, mint most a magyar kormány, akkor elképzelhető a változás. De nem tudom, hogy azok a vezetők is hogy döntenék. Tehát az, hogy teljesen magára hagyja az Európai Unió Ukrajnát, azt nem tudom elképzelni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Peszterics Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferensét hallották. A műsor elkészítésében Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.